Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: november csendje különös mélységet hordoz. A természet elcsitul, a fény visszahúzódik, és az ember szíve is mintha halkabbra váltana. A temetőkben járva nem csupán az elmúlásra gondolunk, hanem arra a titokra is, hogy életünk nem ér véget a földi idő lezárultával. Minden szentek halottak napja és a reformáció üzenete ebben a hónapban találkozik. Emlékeztetnek minket arra, hogy az élet ajándék, a szentség hívás és a halál nem végpont, hanem átmenet. Ma tehát arról beszélgetünk, hogy miként szólal meg a hit a gyászban, mit jelent az emlékezés a szentek közösségében, és hogy hogyan válhat a temetők csendje Isten szólításává. Ugyanakkor azt is keresni fogjuk, hogyan találkozik az ember mély szomorúsága az isteni vigasztalással, és hogyan lesz a halál árnyékából az örök életfénye. Témánk: a csend, amely szól, avagy mit üzen nekünk november. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Ábrám Zoltán professzor közírót, a Felsővárosi Református Egyházközség főgondnokát. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, kellemes napot mindannyiunknak, és hát én is csatlakoznak ezekhez a szép bevezető gondolatokhoz, és ebben az egész beszélgetésben is. Valóban a november hónap az a csendnek és a várakozásnak a hónapja, hiszen jön a december, és hát a december a keresztény ember számára, de nem csak, valahol kiteljesedik nyilván a karácsonyban, és ugyanakkor földrajz értelemben ugye a mi tájainkon, hiszen közeledik a tél, elrövidülnek a nappalok, ezért valóban a sötétben megülő fénynek a hónapja. És hogyha azt nézzük ugye, hogy hát kezdődik a Minden Szentek napjával, és a beszélgetésünkben ehhez hozzá ragasztjuk az október 31-ét is, Minden Szentek napja, halottak napja, és tart az advent kezdetéig, az idén egyébként éppen november 30-a lesz advent első vasárnapja, és hát egyházi szempontból is csendesebb ez a hónap, ahhoz képest, hogy utána jön az egyházi ünnepkör, a december, az adventek, a karácsony, és nyilván ez az egyházi szolgálatokban is megnyilvánul. Tehát valóban a november az az élet összhangjára, csendre figyelmeztet, önmagunkba való fordulásra, de ugyanakkor persze még a november során olyan események is zajlanak, és csak két példát mondok, mint Szent Márton nap, ez is egy érdekes, ugye a püspöki válaszandó Szent Márton a csendben próbál feladatok elől elbújni, de hát éppen a zaj, a libák gágogása aztán felfedi, és valóban szent emberré fog válni, vagy akár Szent Erzsébetre gondolhatunk november 19-e, ugye a szegények segítője, és egyéb példákat is természetesen adhatunk ebben a novemberi csendben.
Professzor úr, folytatva a beszélgetésünket, mit üzen nekünk a temető csendje, legyen ez a mai Összhang első kérdése?
Hát a temető, ahova kijárunk, és kiemeltebben nyilván halottak napján, illetve azt megelőző napon, elsősorban november 1 estéjén, de hát a mai zajos világban, hiszen halottaink sok helyen, sok temetőben megtalálhatóak, ezért ez halottak meglátogatás, úgymond temetők meglátogatása, kegyelettevés, az egy bonyolultabb földrajzi szempontból is, tehát emlékezünk nyilván a szeretteinkre, mindenkinek vannak szerettei, elhunytjai, de emlékezzünk különböző személyiségekre is, akár magyarokként, ha elmegyünk az itteni temetőbe, akkor gyertyát helyezünk el jelentős személyekkel, sírjánál, akár Bolyai, a Körösi, vagy Szobránál, hanem a temetőben van, vagy Bernád, és folytathatnám a sort. De hát természetesen, hogy a temető emellett élettörténetek bemutatója is, akár tudományosan is lehet követni, temetőkben sorsok vannak, amikor csak két évszámot látok, hogy mettől meddig élt, a mögött bizony egy egész sors, egy egész élet meghúzódik. És hát nyilván mind a mellett, hogy kiemeltem vallási, de kulturális jellege is van a temetőknek, hiszen különböznek a temetők, még a mi temetőink is a nem csak vallások szempontjából. Itt akár egy példát is mondhatnák, ugye, ha valaki jár Szatmárcsekén, a himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek a temetkezési helyén, ahová el van temetve, hát egy nagyon sajátos, csónakos temetőt tekinthet meg, ami egy sajátos kultúrát, ami kultúránkat tükrözi. Tehát én azt mondanám, hogy temető meglátogatása, akár hogyha turista vagyok és elmegyek egy más helyre, ez turisztikai célpont lehet. És egyrészt emlékhelyeket megnézni, másrészt pedig ebben a csendben jobban nyilván megmártozni. De hát a kérdés arról szólt, hogy mit üzen temetők csendje. Hát én azt mondanám, és a fentiek jegyében, hogy azt üzeni, hogy legyünk hűek nem csak önmagunkhoz, hanem az identitásunkhoz, beleértve vallási, vagy kulturális, vagy nemzetiségi identitást a népünkhöz, mindazokhoz, akik ma már lehet nem élnek, de ugyanakkor csak élnek a szívünkben, mindannyian élnek. Tehát az örök életnek ez is egy jelképe, hogy mindenki addig él, amíg megemlékeznek róla, tehát sokakról, sok száz év távlatából is megemlékeznek, úgyhogy már ez is része az örök életnek.
Ön szerint vajon miért vágyunk a zajos világ után a csendes és az elmélyülő helyekre?
Nyilván a temetőnek a csendje a Krisztustól keresztül a mi saját mélységeink tart, és itt több tényezőt is megemlíthetünk. Hát egyrészt a békét, a csend, akár temetőben vagy azon kívül egyfajta nyugalomnak, békének a forrása, lehetősége. Mondjuk is köszönés formájában is, ugye, hogy békesség Istentől. Tehát békében kell lennünk önmagunkkal is ahhoz, hogy sokszor tovább lépjünk, és ehhez segíthet a csend. Nyilván nem az zajos tényezők fognak akár nehéz helyzetekben is segíteni, de ez azt is jelent, a csendben hallunk, többet hallunk, gyengébb hangokat is meghallunk. Mondjuk földrajzi vagy biológiai értelemben az enyhe madárzajt meghallom, de egy zajos környezetben nem hallom meg. Talán a lélek hangján szólva lehet, hogy gyenge madárzaj, halk madárzaj mintájára meghallom önmagamat, és akár válaszokat tudok adni, kérdéseket feltenni, de ugyanúgy másokat is meghallok. El tudok gondolkodni a meglevő problémáimon, igyekszem megérteni a másikat. Mindig vannak helyzetek, hogy ezt meg kell tennem, ugye? Hát az élet az zajlik, vannak problémák, vannak konfliktusok benne. És én azt hiszem, hogy a csend erre is lehetőséget nyújt, válaszadásra, elmélyülésre, és hát ha egy kicsit az orvostudomány oldaláról nézem, talán még azt is mondanám, hogy fel lehetne írni receptre ilyesmit is, hogy csend. Tehát amikor az orvos nyilván jelképesen különböző tablettákat ír fel, hogy háromszor egy tabletta naponta, akkor lehet, hogy azt is felírhatja, hogy kétszer egy óra csend naponta, és az mindenképpen gyógyító hatású lehet és lesz.
Ön az Erdély Református Egyház község egyik főgondnoka. Kérdésünk az lenne, hogy miért hat ránk másként egy temető csendje, mint bármely más hely csendje?
A felsővárosi gyülekezetnek vagyok a főgondnok az elmúlt mandátum óta, és egyébként van egy felirat is, egy ismert szöveggel, amelynek értelmében a temető csendje ad nyugalmat, miközben a szív bánata örökre megmarad. Tehát nyilván a temető csendje ezáltal többet tud biztosítani, a békességnek, a már említett békességnek, megbékülésnek is a helye, beleértve azt is, hogy hát gyászaink vannak, akár ezek akutak, hevenyek, nemrég hunyt el szeretett személyiség, vagy lehet, hogy már régebbiek, már sikerült meggyászolnunk, de akkor is erre a békére bármely fázisba szinten nagy szükségünk van a további lépésekhez életünk során, és hát ugyanak a temető csendjébe úgy gondoljuk, hogy egy olyan hely ez, hát temetőről van szó, halottak ott nyugszanak, hogy egyfajta végső nyugalmuk van, meg lehet, hogy szenvedéseik is voltak az élettel, ez is hozzájárul, tehát nem csupán a szépségből, tehát akár biológiai szempontból megnézünk egy-egy életpályát, hát sokan súlyos betegségben sokat is szenvedtek, és ilyen értelemben is a temető egy megnyugvás, ahol bizony azt hiszem sok minden megszépül. Itt még egy példára gondolnék, hiszen nemrég volt a Rövid Film Fesztivál Vásárhelyen, az Alternatív. Nagyon jó rövid filmet láttam néhány éve, sajnos nem kapott díjat, de nagyon sok temetőt, nyilván az őszi hangulatban, sírok hangulatában, különböző vallásokat visszatükrözve mutatott be, tehát egy ilyen 10-10-valahány perces kis film volt. Nagyon mélyen meghatott ez is, és azt hiszem a mindannyiunk életében végigfuthatnak képkockák, hiszen nagyon sok temetőbe jártunk, és ebből akár egy kis filmet összeállíthatnánk a szeretteink, vagy éppen olyan temetőkben, amelyeket illik meglátogatni. Lehet, hogy mondjuk Kolozsváron a Házsongárdi temetőben nincsen személyes rokonunk, mert nem vagyunk kolozsváriak, de vannak olyan erdélyi magyar neve személyiségek, ami miatt ott van a szívünkben mondjuk a kolozsvári Házsongárdi temető, de ott van a marosvásárhelyi katolikus vagy református református, vagy zsidó, vagy egyéb temető is, annak függvényében, hogy kinek milyen az élete, életpályája.
Talán mindenki szereti a csendet. Tanulható-e a szent csöndben való jelenlét, és hogyan lehet megélni ezt a hétköznapokban is?
Most, hogy tanulható-e, most én hirtelen arra gondolok, hogy volt olyan időszak az életemnek, hogy én is a csendbe jobban félrevonultam, és bár református létemre ebben például Pap László a tisztelendőben találtam társat, olyan értelemben, hogy a Fulváradi Revettességbe fogadott, és ott egy kicsit elmélyültem, ott a természet ölén, amikor ott vagy kint a természetben, ezáltal is közelebb a Jóistenhez, mert ha valaki kint van a természetben, és nem a város zajában, akkor mindenképpen közelebb van. És ott már nem emlékszem pontosan a szerzőre, de pont egy ilyen könyvet nyomott a kezembe, aminek az volt a cím, hogy a csend. Tehát a csendnek irodalma is van, a csendről tudományos könyvet, hát persze különböző megközelítésekből is írni lehet, de a lényeg az, amit mi magunk megélünk, és valóban a hétköznapokban, aki elcsendesül, akár úgy kezdi a napot, vagy bizonyos szakában, hogy imádkozik, önmagába fordul, ugye meghallgat egy aznapi igét, vagy elolvas, esetleg bizonyos lelki gyakorlattal, elmélyüléssel, tehát ezek mind a hétköznapokban is olyan, hát itt kérdésre is válaszolva, olyan gyakorlatok, ugye, olyan lehetőségek, amelyek önmagunk személyiség fejlesztéséhez is, és bizony a mindennapi élettel való megbirkózás problémákban is segítséget tudnak nyújtani, és egy teljesebb életet biztosítanak.
Emlékezés, gyász és lelki gyógyulás. Miért van szükségünk ritusokra, gyertyákra, koszorúkra, emlékhelyekre, és mit ad a léleknek a kézzelfogható emlékezés?
Hát igen, nyilván itt, hogyha ezeket a szimbólumokat vagy tárgyakat követjük, akkor itt kiemelten a keresztény ember emlékezésére gondolunk, hiszen hát nyilván, ha a föld lakosságát nézzük, ezt a több mint 8 milliárd szemét, a legnagyobb vallás az a kereszténység, de abszolút kisebbségben van, hiszen az embereknek, a földön élőknek az abszolút többsége az nem keresztény, tehát más vallások. De természetesen, hogy mi arra közel 2 milliárd keresztény személyre gondolunk ilyenkor, és ezek a szimbólumok ránk vonatkoznak kiemelten. És ha csak keresztény emlékezésre gondolok, aznak nyilván többféle vetülete van. Hát egyrészt egyfajta üttörténeti eseményre, Krisztus halálára való emlékezés, tehát ez a keresztény vallásnak egy bármely vallás legyen fontos momentum, ugye, tehát temetőbe kimegyünk, ott van többnyire akár a kereszt, akár egy, főleg a katolikus temetők, ugye azok ábrázolják is, a protestánsok az kevésbé, de lelkiekben igen, tehát egy református temetőbe is oda képzeljük természetesen, mert nem lehet nem oda képzelni Krisztus szobrát vagy jelenlétét, hanem is szobor formájában. De nyilván ennél jóval több a keresztény emlékezés, mert vallási szempontból szentekre is, minden szentek napja mindjárt a halottak napjával kötődik, és hát ami a legfontosabb számunkra szubjektíven az, hogy szeretteinkre, az elhunytakra emlékezünk, imádságot mondunk, és az a tény is, hogy ez a kapcsolat, ez folyamatos, ez is része egyfajta öröklétnek. Úgyhogy, ha a már említett szimbólumokra gondolok, akkor a gyertyáról elmondhatjuk, és a fentiek szellemében is, hogy az Krisztus jelképe, hiszen a gyertya pislákol, egyszer kialszik, hát jól ismerjük a nagypéntek történetét is, ugye, de majd az követő feltámadást, de egyúttal a Szent Háromságnak is jelképe, a láng, a viasz és a kanóc hármasság, utal. Sokszor emlegetjük, hogy a hitnek a lángja, lehet, hogy csak pislákol, de akkor is ég, és amíg ég ez a láng valakiben, és ez fel-fel erősödhet, addig az nagyon jó az ő számára is. Tehát, ha eltekintünk a vallási szimbólumoktól, végigkíséri az életünket a gyertyafénye, hiszen még a születésnapi tortára is sokszor gyertyát teszünk, és már itt is íme, hogy emberi léptékkel nézve a születés és a halál, azok együtt vannak. Tehát egy gyertyát épp ugye születésnapi tortára lehet helyezni, és épp ugye a temetőbe a síra, nyilván más-más jelentéssel, de ugyanúgy az élet köré csoportosul. Említetted még a koszorút is, mint egy fontos jelképet, nyilván ez egy kegyeleti sírdíszként szerepel temetőkben, de sok mindent jelent, hiszen még kereszténység előtt is használták, akár a győztes babérkoszorút helyeztek a fejére, például aténi vagy egyéb játékokon, még a görög-római kultúrában, de hát a tisztaságnak, a termékenységnek is jelképe, és hát nyilván mindezek ezek jegyében még az is fontos, hogy legyenek emlékhelyeink, erről az imént beszéltem, hogy vannak olyan neves személyiségeink, azoknak akár sírhelyei is, emlékhelyei, ahol az identitásunkat jobban megélhetjük, akár ott is, de temetőkben is különböző rítusok, vallási, akár szertartások által is.
Be kell lássuk azt, hogy a gyász sokszor hosszabb, mint amennyit a környezet megenged. Ön szerint, professzor úr, hogyan segít a hit türelmesen végigjárni ezt az utat?
Igen, ha két fogalmat nézzük, illetve hát előbb a gyász fogalmát, én azt hiszem, hogy nincs olyan ember, emberek vagyunk, emberi tulajdonság, hogy ha veszteségünk van, akkor azt ne gyászoljuk meg. Hát ez a veszteség, legnagyobb veszteség nyilván egy szeretett személynek az elvesztése, de hát vannak ennél kisebb veszteségek, ugye, hát meggyászolom akár egy állatot, vagy nem csak a halál a gyász, hanem hát gyász az is, hogy elveszettem valamimet, és nem találom, vagy valamiről le kell mondanom, és így tovább. És ennek a gyász folyamatnak szakaszai vannak, ugye az irodalom is leírja, hiszen első pillanatra igyekszem megtagadni, mintha meg se történt volna, vagy reménykedni, hogy nem történt meg. Aztán a következő szakaszban úgy valahogy emberi mi voltomnál fogva, és úgy valahogy haragszom, akár még a Jóistennel is perlekedek, hogy miért velem történt meg. Esetleg alkudozok is, hogy nem lehetne ezen enyhíteni, vagy mit lehetne, vagy hogy lehetne. Ami probléma az, hogy ne saját egészségemet károsítsam, és itt nyilván arra gondolunk, hogy amúgy is a gyász jelenségek nélkül is a népesség jelentő százaléka depressziós, borulátó, ugye nyilván a gyász folyamat az jobban elősegíti ezeket a folyamatokat, akár visszaesést, akár. És hát ami a legfontosabb az, hogy eljussak oda, hogy elfogadjam, hiszen el kell fogadnom, és a hívő ember az nyilván Jóisten akaratában úgymond meg kell nyugodnia, de bárkinek. Tehát ez egy lépcsős folyamat, és a cél az, hogy minél zökkenőmentesebben jussak el az elfogadásig, ne károsítsam a saját, vagy esetleg környezetemnek az egészségét, minél inkább fel tudjam dolgozni ezt a veszteséget, és hát ebben eszköz, ha szabad így is fogalmazni, a hit, tehát jelen esetben eszközként is értelmezhető, hiszen reményt ad és segíti a túlélést. Akár egy imádság, akár ez a csend, amiről beszélünk, a megbékélés, a temetők látogatása, az elvesztett személynek is a életének az átértékelése valamilyen módon, hiszen ő bennünk örökké, azt hiszem mindannyiunk szívében a szeretteink azok, amíg mi is élünk, ott vannak, és aztán utána a gyerekeink által mi is élni fogunk a leszármazottainkban.
Főgondnok úr, a halottjainkhoz való kötődés idővel változik. Mit jelent az egészséges emlékezés a keresztény hit szerint?
Hát én először arról beszélnék, és nyilván itt most hívő vagy nem hívő, de keresztények titulált személyeknél a mi kultúrkörünkről beszélek. Bizonyos értelemben tabu a halál kérdése. Nem nagyon beszélünk róla. Akár feltetjük magunknak a kérdést, hogy láttunk-e halottat, hogy szembesültünk-e ezzel, hiszen más vannak kultúrkörök, ahol mondanám azt, hogy, és hát nyilván most ez lehet a szegénységnek is, vagy az életmódnak is a hozadéka, egy szobába születnek és haldokolnak, ugye? Tehát egymás mellett van, szinte térben is, de most nem kell ide jutnunk, de az életnek része a születés és a halál, tehát ez egy abszolút biológiai kijelentés, mondhatnám, posztulátum. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy fontos, hogy ha már az egészséges emlékezésről beszélünk, hogy igenis legyen része az életünknek az elmúlt is, hiszen hát nem tagadhatjuk meg a biológiát, a természetet, és erre a vallás is erre ad támpontot. Hát, tehát a vallásban nem tabu az, hogy Krisztus kereszt halált szenvedett, a vallásban nem tabu az, hogy kimegyünk a temetőbe, vagy ott vannak a halottaink. Tehát én azt hiszem, hogy kihangsúlyozva ez, hogy egészséges legyen az emlékezés, valóban a kettőt együtt kell megélni, és én talán egy pár példát is itt adnák, és hát egyrészt utalnak arra, hogy vannak ilyen megemlékezések, kötetek is, és talán az én saját házam tájára gondolván, az orvosokra, például Marosvásárhelyen dr. Kiscsekme Márta 4 kötetben orvosaink emlékezete kiadta a különböző temetőkben nyugvó Marosvásárhelyen eltemetett itt tevékenykedő orvosokról, ugye 4 szép kötetet, egyrészt a római katolikus, a református, a zsidó temetőben, a 4. kötete, ezért én írtam még előszót, az az egyéb, tehát kiegészítés, meg a nem felekezeti temetőben. Tehát igenis meg kell egészséges módon emlékezni akár rájuk. De hát ha egy kicsit szubjektív lehetek itt, akkor én magam is próbálom ezt követni, hogy orvosokra, nem orvosokra, akár haláluk után egy évforduló van, de még sok esetben életükben igyekszem egy megemlékezést írni. Még életükben örüljünk nekik, adjuk meg ezt. Például legutóbb, és itt hadd használjam ki egy kicsit az alkalmat, a Rákóczi féle szabadságharc második legfontosabb személyének, Bercsényi Miklósnak volt nemrég a 300. születésnapja, és úgy gondoltam, hogy például rá is meg kell emlékezni. És ez az öröklét, az is öröklét, hogy 300 év múlva megemlékezünk, nem csak én, de nyilván a történelem. De hogyha nagyon szubjektív lehetek, akkor azért hadd mondjam el, hogy a november számomra is, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára azért vannak novemberi, akár halottaink is. Egyrészt nagymamám, apai nagymamám éppen 50 éve hunyt el, de október 31-én temették édesanyámat, és rá is sok szeretettel emlékezem, de ugyanakkor ott vannak a születések, hiszen a novemberben köszöntöm a fiamat, éppen a Falottak napján született, ugye, tehát ez is pont egy ilyen jelkép, vagy éppen a nénémet, van egy néném, ő is novemberi, tehát talán ez is egy példa, hogy az élet az a születésről is szól, és a halálról is szól. És ha már a saját gyülekezetem házatáján vagyok, akkor még azt a példát itt elmondanám, hogy egyik lelkész a Felsővárosban, Benkő Mihály tiszteletes, azt a szokást hozta magával, hogy miután lejár a prédikáció, nyilván a prédikáció során meg szoktak emlékezni a halottakról, akik éppen akkor elhunytak, vagy akár évforduló van, és ő még kimegy az úrasztalához, és ott még felköszönti az éppen névnapos vagy születésnapos az következő héten, vagy egyéb eseményt ünneplőket. Tehát ez is egy példa arról, hogy az élet az a születéstől a halálig, és a kettő az együtt van, és az az egészséges, hogyha kettőt egymás mellé tudjuk tenni, és itt alakítunk ki egy összhangot, egy békét, egy csendet önmagunkban és a környezetünkben.
Lehet-e rosszul gyászolni, ugyanakkor a hit vigasz-e, vagy csak egyfajta terhelő elvárás tud lenni?
Beszéltünk arról, hogy a gyásznak szakaszai vannak, és az a kívánatos, hogy a tagadástól, az első szakasztól minél hamarabb az elfogadás szakaszáig eljusson az egyén, amennyiben ez lassabban zajlik. Hát nyilván most az sem mindegy, hogy milyen jellegű az agyász, mekkora terhet jelent, mekkora ingert jelent, milyen a természet az illetőnek. Tehát minél hosszabb a folyamat, annál rosszabb nyilván ilyen értelemben. Sőt, akár a saját egészséget is befolyásolhatja, nem alvás, akár a már említett depresszióba való süllyedés, és különböző tünetekben megnyilvánul, akár organikus betegség kialakulhat ennek a talaján, magas vérnyomás, szívproblémák, egyebek. Úgyhogy ezért fontos az, hogy valóban, ha beszélhetünk rosszul vagy jól gyászolni, persze ez most ez nem egy tanult folyamat, nem erről szól, tehát ez egyénfüggő, de pontosan a hit az, amiről beszéltünk, hogy ebben tud segíteni, és egyfajta megküzdésnek egy lehetősége, módszere lehet. De mindenképpen fontos az, hogy átértékeljük a helyzetet, akár egy gyász, egy veszesség során, és valahogy az tudjon folytatódni, hát amit a vallás, a keresztény vallás az öröklét szimbólumában fogalmaz meg. De itt hadd említsek még azért egy példát a saját tapasztalataimból is, hogy most jó-rossz gyász. Hát nem olyan rég jártam egy olyan helyen, ez a helység, ez Vukovár, lehet sokak által ismert, jelenlegi Horvátország része Duna mentén, és ott nagyon komoly harcok folytak szerb-horvát háború során, hát most ilyen komoly harcok az orosz-ukrán háború során vannak, és amikor ott kimész egy temetőbe, és a temetőben, hát most nyilván nem számolod meg, de tegyük fel 2000-2500 sírt látsz, és ott nevek szerepelnek, évszámok, és lehet 20 évet élt, 25-öt vagy 30-at, főleg férfiak, és még látsz névtelen kereszteket is. És amikor ott vagy, na akkor érted meg, hogy mit jelent egy háború. Hogy egy rengeteg áldozat fiatalon elhunytak, akik nem ők temetik el az apjukat, ami a természet rendje, hanem az apák temetik el a fiakat, vagy az anyák temetik el a férjeket is, és a fiakat is. Nos, hát sajnos a temető csendje mellett, hát ezt is jelenti a temető, ahol ez is csend, ha oda megyek, de háborog a szívem ilyenkor, tehát valahol nagyon-nagyon erősen kalimpál. Úgyhogy ezt én azt hiszem, ezt próbáljuk elkerülni az ilyen temetők látványát.
Professzor úr, utolsó kérdésként, hát november, mint az ünnepek találkozása, mit üzen a reformáció napja, minden szentek és halottak napja együttese a mai embernek, összefügg-e ez a három ünnep?
Igen, ez érdekes, hogy egymás után vannak, és attól is érdekes, hogy így alakult a reformáció napja, mert én nem hinném, hogy Luther Márton tudatosan függesztette ki október 31-én a 95 tételét a Wittenbergi templom kapu. Bár őt kellene megkérdezni, de hát ezt már nem tudjuk megtenni. De nem valószínű, hogy nem azt nézte, hogy pont a minden szentek napja előtti napon történjen meg az aktus. Nem is gondolt arra, hogy új vallás születik, hanem ő csupán meg akarta újítani az akkori római katolikus egyházat. És én most úgy eltekintek a hit vitáktól, és azért zárójában megjegyzem, és ezt bevallják. Sok esetben, amikor van egy reformáció, megreformáltak is, hogy mindannyiunkra jót tesz egy megújulás. Hogy nyilvánvaló emberi léptékben is. Tehát akkor a reformáció ünnepét úgy fogalmaznám meg, eltekintve még egyszer, hogy a protestánsoknak a vallási ünnepe, de általánosságban, hogy egyfajta megújulást jelent. Akár mindannyiunk életébe szükség van. Hát a Krisztus halála, feltámadása, vagy abban a tavasz érkezése, az is egy megújulást jelent a természet szempontjából. A másik ünnep, ugye a minden szentek, az, amit kiemelt ebben azért a római katolikus, vagy ortodoxok, evangélikusok valamelyest ünnepelnek, de aztán mindannyiunk számára, számomra is, bár ugye református egyházban így ez nem pirosbetűs ünnep, de fontos, hogy legyenek példaképek. Hát most, hogy azt szenteknek, boldogaknak, miknek nevezem, hát mindannyiunk életében fontos, vallás értelemben is. A saját életük példájával másokon segítők, ugye akár, tehát én azt hiszem, hogy ilyen szempontból mindenkinek ez fontos, és hát akkor ezután jön a halottak napja, november 2-a, amit ne téveszünk össze a minden szentek napjával, nyilván mi november 1-én este megyünk a temetőkbe, tehát, de nem halottak napján leginkább, de hát ma már minden előtte és utána is megyünk, amikor éppen ráérünk. Tehát és én így gondolom, hogy itt van az öröklét, az örökké valóságnak is a kérdése, hiszen a halál is egy megújulás, egy új élet, akár mi bennünk is, és hogyha itt most kiemelek egy világi példát, Sizer Lendrét, aki genetikus volt, és egyébként egy utolsó könyve, Két életem, egy halálom, amikor halálos beteg volt már, akkor még lett rövid ideig egy élete, amikor aktívá vált. Ez is milyen érdekes, ha társítjuk. Két életem, egy halálom. Tehát haldoklok, de jön egy remisszió, lehet fél évig tart, lehet évekig tart, és hát utána nyilván bekövetkezik a vég. De ha az ő oldaláról is nézem, tehát nyilván van egy genetikai örökké valóság. Hát azért, ha vannak utódaink, akkor tovább viszik. Lehet, hogy már csak 0,0 akárhány százalékba gényeimet, de akkor is ez folytatódik. Amikor most a szentekről is beszéltem, de más példákat mondhatok. Van egy lelki örökké valóság. Hát az, hogy már említett Szent Erzsébet, hogy segített a szegényeket, vagy Teréz anya, vagy egyéb példákat adhatok, az egy lelki nyilvánvaló, és hát persze azért hadd tegyük hozzá azt is, hogy van egy szellemi örökké valóság is, tehát ha valaki akár tudományban, művészetben, kultúrában, számos területen nagyot alkot, az egy szellemi örökké valóság. Ezért örülünk mi magyarok, akár a Nobel-díjasoknak is, hiszen minket nem a földrajzi határok tartanak sok szempontból össze, hanem pontosan ezek a közös értékek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy így kapcsolódhat nagyon szépen ez a három ünnepnap, a reformáció, a minden szentek és a halottak napja.
Professzor úr, kedves hallgatók, záró gondolatként még elmondjuk, hogy november nem csupán a halottainkra irányítja figyelmünket, hanem arra, hogy az életünk Istenben hordoz örökké valóságot. A sírok között járva felismerhetjük, hogy az ember élet törékeny, de nem céltalan, szomorúságunk valós, de nem reménytelen. Az emlékezés legyen számunkra nem csupán visszatekintés, hanem találkozás önmagunkkal, a múltunkkal, szeretteinkkel, és azzal az Istennel, aki Krisztusban legyőzte a halált. Vigyük hát magunkkal ma ezt a csendes bizonyosságot, a halál nem pont a mondat végén, hanem vesző, és a folytatást Isten írja tovább.
Köszönöm szépen, talán még egy záró gondolatként, hogy a háromról beszéltünk, hogy milyen szép az, amikor akár olyan kapcsolódás van, mint megemlíthetem, emlék Ferenc pápa elhunyt, tehát aki pont húsvétkor, és szinte tudatosan is akkor távozik az öröklétbe. Vagy ilyen szép halál, idézőjelben mondva Kányádi Sándor örökkévalósága temetőbe, a saját kertjében eléneklik az énekét, az a verseit, a Grillus együttes. De ilyen szép halálra gondolok édesanyámnál is, hogy papnéként is, orvosnőként, közösséget szolgálva éppen a reformáció emléknapján temették el. Én azt hiszem, hogy van bizonyos értelembe vett, kegyeletteljes, felemelő távozás is az életből.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk, számtalan kérdésünk maradt, ezért bízunk abban, hogy ezt a beszélgetést még ebben a hónapban folytathatjuk. Most azonban köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a páratlan beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba 2 hét múlva.
Köszönöm szépen, további kellemes novemberi napot kívánok.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét. Dr. Ábrám Zoltán professzor, a Felsővárosi Református Egyházközség főgondnoka nevében is. Elköszönök, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, miközben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.